erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Health programra, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Szentatya audiencián fogadta delegációjukat olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 templomot mentettek meg. A libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet hazánk végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a Szentatya megadott. A Trump kormányzattal történő stratégiai gazdasági együttműködés kialakítását nevezte pénteki washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Kifejtette, voltak politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be, ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. Hozzátette, a következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal, ennek elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot. Az Atlanti Tanács szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli kivételért cserébe a magyar kormány hagyjon fel Ukrajna uniós tagságának akadályozásával. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály elmondta, a BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Csányi Sándor bankelnök kifejtette, az OTP részvényeinek 1995-ös belépése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉD sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1 plusz 1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer program hitelesített igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményezze, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megspórolása. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Idén mintegy 66 ezer ember vett részt országszerte közfoglalkoztatási programokban, ismertette a területért felelős helyettes államtitkár, amikor átadták a legjobb munkaadókat elismerő Start Plus díjakat. Rétipár közölte, a programok finanszírozására idén 140 milliárd 800 millió forint áll rendelkezésre. A járási Start mintaprogramok 1080 településen valósulnak meg, több mint 26 ezer ember részvételével, akik a többi között állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak és segítik a helyi közösség építését. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ezek egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. Végül az időjárásról. Szinte zavartalanul derült lesz az ég a folytatásban is, így csapadék nem hullik, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái: Húsvét reményt ad a mindennapok szenvedéseiben, értelmet ad életünknek. Leó pápa katekézise. Pápai felhívás: a nemzetközi közösség ne feledkezzen meg Myanmar szenvedéseiről. Remény a romokból. Kiállítást nyílt Rómában, libanoni kis templomok és kolostorok magyar újjáépítéséről.
Húsvét reményt ad a mindennapok szenvedéseiben, értelmet ad életünknek. Leó pápa katekézise.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
14. Leó pápa folytatta katekézis sorozatát Krisztus feltámadásáról és a mai világ kihívásairól. Ezúttal arra mutatott rá, hogy az életünkben felmerülő nehézségek, fájdalom, szenvedés közepette a legnagyszerűbb hír Húsvéthoz kötődik, Krisztus feltámadásához. Általa teljesedik be az emberi szív vágya a boldogságra, és adja meg azt a reményt, ami soha nem csal meg. Ezáltal erőt nyerünk életünk átalakítására. Verőfényes napsütésben a római kék ég alatt mintegy 40 ezer zarándok várta a Szentpéter téren Leó pápát, aki nyitott autóján körbejárva üdvözölte a híveket, osztott áldást, és átvett néhány feléje nyújtott ajándékot is. A magyar zarándokok között volt többek között egy csoport Martos Balázs esztergom budapesti segédpüspök vezetésével. Jelen volt az audiencián Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár és az általa vezetett delegáció, valamint annak libanoni kedvezményezettjei. Azbej Trisztán beszámolt a Szentatyának a projektről, amelynek keretében Magyarország 63 templom helyreállítását segítette Libanonban, valamint a pakisztáni segélyprogramról is. 14. Leó pápa megköszönte munkájukat, és áldását adta erre az értékes szolgálatra.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Kedves testvérek, szólította meg a híveket Leó pápa. Jézus húsvétja nem egy régmúlthoz tartozó esemény, ami leülepedett a hagyományban, akár az emberi történelem más epizódjai. Az egyház azt tanítja nekünk, hogy minden évben elevenítsük föl húsvét vasárnap a feltámadást, és tegyük ezt minden nap a Szent Misében is, ahol a legteljesebben megvalósul a feltámadt Úr ígérete. S én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezért a húsvéti misztérium alkotja a keresztény életének sarokpontját,
Il cardine della vita del cristiano.
Amely körül forog minden más esemény. Kijelenthetjük tehát, hogy minden nap húsvét. Hogyan kell ezt érteni? Leó pápa kifejtette. Nagyon sokféle tapasztalat ér bennünket. Fájdalom, szenvedés, szomorúság, keveredve az örömmel, csodálkozással, megelégedéssel. Az emberi szív azonban minden helyzetben teljességre, mély boldogságra vágyik. A 19. század egyik nagy filozófusa, keresztes Szent Terézia Benedikta, világi nevén Edith Stein, sokat kutatta az emberi személy titkát. Ő emlékeztet minket ennek a teljességnek a folytonos keresésére. Korlátok között élünk, de egyúttal törekszünk azok meghaladására. Húsvét hírüladása a legszebb, legörömtelibb és legfelkavaróbb hír, ami valaha a történelemben felhangzott. Ez maga az evangélium, ami tanúsítja a szeretet győzelmét a bűn fölött, az élet győzelmét a halál fölött. Ezért ez az egyetlen, mely képes oltani a szívünket és elménket nyugtalanító értelemkeresésének szomját. Az emberben belső folyamatok munkálnak, melyek egy távoli cél felé vonzák. Egyetlen valóság sem elégíti ki. A végtelenre és az örökre vágyunk.
Tendiamo all'infinito e all'eterno.
Ez szembeszáll a halál tapasztalatával, melyet szenvedés, veszteségek, kudarcok előznek meg. Ahogy Assisi Szent Ferenc írt a naphimnuszában, a testi halál elől élő ember el nem futhat. Leó pápa így folytatta katekézisét. Minden megváltozik azon a reggelen, amikor az asszonyok üresen találják az Úr sírját. Ezt kérdik a napkeleti bölcsek is, akik Jeruzsálembe érkeznek. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kérdésükre végső választ annak a fehérbe öltözött, titokzatos ifjúnak a szavaiban találnak, aki így nyugtatja meg az asszonyokat húsvét hajnalán. A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Attól a reggeltől egészen máig minden nap így hívjuk Jézust, az élő. Ő maga így mutatkozik be a jelenések könyvében.
Io sono il primo e l'ultimo.
Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Benne találjuk meg a bizonyosságot, hogy mindig ráleljünk a sarkcsillagra, ami megmutatja az utat látszólag kaotikus életünkben, melyet olyan események nehezítenek, amik zavarosnak, elfogadhatatlannak, érthetetlennek tűnnek előttünk. Ilyen a rossz, a maga sokrétű megjelenésében, a szenvedés, a halál, mely senkit nem kímél meg. A feltámadás misztériumát szemlélve választ kapunk értelemkeresésünkre. Emberi törékenységünkben a húsvéti örömhír gyógyít minket, táplálja bennünk a reményt az ijesztő kihívásokkal szemben, amelyeket az élet nap mint nap elénk állít, személyes és globális szinten egyaránt. Húsvét távlatában a Via Crucis átalakul Via Lucissá, a keresztből a világosság útjává. Szükségünk van arra, hogy a fájdalom után megízleljük az örömöt és elmélkedjünk róla, hogy az új fényben ismét áthaladjunk minden állomáson, mely megelőzte a feltámadást. Húsvét nem törli el a keresztet, hanem legyőzi azt abban a csodálatos viadalban, ami megváltoztatta az emberi történelmet. Korunkban is, melyet sok kereszt terhel, a húsvéti remény hajnalára vágyunk. Krisztus feltámadása nem egy eszme, egy elmélet, hanem az az esemény, amely hitünk alapját képezi. Szent lelke által emlékeztet minket mindig a feltámadt Krisztus arra, hogy tanúi lehetünk ott,
possiamo essere suoi testimoni,
ahol az emberi történelem nem lát fényt a horizonton. A húsvéti remény nem csal meg. Ha valóban hiszünk húsvétban a mindennapok során, akkor alapvetően változtatjuk meg életünket. Hagyjuk, hogy átalakítson minket, és ezáltal a világot a keresztény remény szelíd és bátor erejével, zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Con la forza mite e coraggiosa della speranza cristiana.
Leó pápa, a nemzetközi közösség ne feledkezzen meg Myanmar szenvedéseiről. A szerdai általános audiencia végén a pápa arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak a világ békéért.
Penso in particolare al Myanmar.
Különösen az ázsiai országban, amelyet 4 éve polgárháború dúl, és súlyos humanitárius válság sújt. Minden szentek ünnepére emlékeztetve azt kérte, hogy mindenki kövesse az életszentség útját. Csatlakozzatok imámhoz mindazokért, akik szenvednek a fegyveres konfliktusoktól a világ számos részén. Különösen Myanmarra gondolok. A nemzetközi közösséget pedig arra bátorítom, hogy ne feledkezzen el a burmai lakosságról, és adja meg nekik a szükséges humanitárius ellátást. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános pápai audiencia végén a hívek imáit kérte a békéért az egész világban. Szívből jövő felhívást intézett a myanmari lakosság megsegítéséért. A polgárháború miatti szenvedés, az emberi jogok sorozatos megsértése miatt, ami súlyos humanitárius válságot idézett elő.
Remény a romokból. Kiállítás Rómában libanoni kistemplomok magyar újjáépítéséről. A Remény a romokból című kiállítás bemutatja a libanoni oszlopok megőrzés a megtartásért projekt küldetését, amely több éves együttműködés keretében 63 történelmi templom és kolostor restaurálásával és fejlesztésével járult hozzá Libanon keresztény örökségének megőrzéséhez. A kiállítás november 4-én kedden este nyílt meg a Római Magyar Akadémián. A projekt több mint egy építészeti konzervációs program, inkább a remény és a folytonosság vízióját testesíti meg, mivel a kultikus szent helyeket a hit, az identitás és a hovatartozás élő szimbólumaiként őrzi meg. Libanon templomai évszázados keresztény hagyományokra építve mindig is a közösségek identitásának oszlopai voltak, amelyek a szentek, a liturgiák és a családtörténetek emlékét őrzik, és továbbra is hivatkozási pontként szolgálnak a falvak mindennapi életében, még a háborús és migrációs nehézségek ellenére is. A kegyhelyek helyreállításával a projekt nem csak a templom épületét újította meg, hanem a közösségek lelki-szellemi életét is biztosítva, hogy a hitbéli örökség továbbra is meg- és egybetartó erőforrás maradjon. A kezdeményezés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kastlöki Szentélek Egyetem és a Libanoni Régészeti Főigazgatóság együttműködésének köszönhetően valósult meg a Hungary Helps program támogatásával. A program magyar és libanoni szakértőket, kézműveseket és önkénteseket hozott össze a közös megőrzés küldetésében, mintegy a nemzetközi szolidaritás és a kölcsönös tisztelet konkrét jeleként. A keddesti kiállítás megnyitóján részt vett Azbejtisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentszöki magyar nagykövet, Michael Jalak érsek, a kereti egyháza dikasztériumának titkára, Joseph Mukarcel atya, a libanoni Szentélek Egyetem elnöke, Sarkis Kouri, a libanoni kulturális minisztérium régiségügyi főigazgatója, valamint a diplomáciai testületek tagjai. Az ünnepi ülést Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentszéki magyar nagykövet nyitotta meg. A kiállítás címe Remény a romokból fontos üzenetet hordoz. A libanoni keresztényeknek van reményük. Van reményük arra, hogy szülőföldjükön maradva boldogulhassanak, megőrizve hitüket, az ottani keresztény közösségeiket és gazdag kulturális örökségüket. A magyar állam elsegítette őket hozzá a kiállításon is látható libanoni templomok és kolostorok restaurálásának elősegítésével. Ezek az épületek ugyanis nem csak téglák és falak, hanem a közösséget összefogó, összetartó erőt képviselnek magán a keresztény identitások az oszlopai, hordozói. Mondhatjuk úgy is, hogy a remény oszlopai. A kiállítás tehát kiválóan illeszkedik a 2025-ös Szenti programjába, amelynek mottója a remény zarándokai. Ez a kulturális, szakrális örökség a közösség megőrzésének záloga is, emelte ki a szentceki nagykövet. A kiállítás azt mutatja be, hogy ez hogyan valósítható meg a közös magyar-libanoni szerepvállalásban. Megtekintve a kiállítás képeit, világosan látható, hogy a hangsúly nem a technikai műemléki helyreállítás részletein van, hanem az emberi üzenet a meghatározó. A különféle szakrális tereket hogyan teszi élővé a közösség, de láthatjuk azt is, hogy kik a kedvezményezettek, milyen hatást gyakoroltak a restaurálások a közösségek életére, illetve hogy a szerepvállalás miként valósult meg. 14. Leó pápa maga is kiemelt figyelmet fordít a keleti közösségekre. Ennek jele, hogy első apostoli útja november végén Törökországba és Libanonba vezet, illetve hogy még beiktatása előtt. Május közepén fogadta a kereti egyházak szentébi zarándokat alkalmából a Rómába érkező híveket. Ekkor felhívta a figyelmet a kereti hagyományok megőrzésének jelentőségére, és fájdalommal idézte fel, hogy sok keleti keresztény menekülni kényszerül szülőföldjéről, hangsúlyozva, hogy a szülőföld elvesztése a vallási identitás elvesztésével is járat. Ennek megelőzésében segít a magyar állam a Közel-Kelet, egyebek közt Libanon kulturális és vallási örökségének helyreállításával, amellyel azt üzenik az ott élő keleti keresztény közösségüknek, van reményük. Ez a kiállítás és az előadások ennek a reménynek üzenetét közvetítik, zárt a köszöntő beszédét a szentszéki nagykövet. A Hungary Helps program keretében Azbej Tisztán államtitkár ismertette a közös együttműködés jelentőségét és eredményeit. Közismert Szent II. János Pál pápa mondása, Libanon a szabadság és a pluralizmus üzenete. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ezt az üzenetet az egész világon meghallják és meghallgassák. Ezen dolgozott Magyarország az elmúlt években, mert elkötelezettsége a libanoni keresztény közösségek megsegítése iránt nem formalitás, nem csupán egy elv. Abból a mély meggyőződésből fakad, hogy Libanonnak jelentős a szerepe a tágabb régió és a keresztény világ számára. Szomorú kötelességünk volt segíteni a libanoni népen az utóbbi években lezajlott és még véget nem ért válságok idején. A 2020-as beiruti kikötő robbanás után alig néhány nap alatt sikerült fenntartanunk a segély és újjáépítési munkálatokat. Tanai voltunk annak is, hogyan próbálja a szélsőségesét szétszakítani azt az egyedülálló együttélést, amely Libanont meghatározza. Magyarország Libanon barátja, és ez a barátság az elmúlt években tovább erősödött néhány olyan projektnek és kezdeményezésnek köszönhetően is, amelyeket Magyarország a libanoni keresztény közösségeknek kínált az egyházakon vagy különböző intézményeken keresztül, hangsúlyozta az államtitkár. Erős keresztény intézmények, egyházak, iskolák, kórházak, vállalkozások jelenléte nem csak a keresztény közösségek fennmaradása, hanem Libanon egészének stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú. Nélkülük veszélybe kerülne az az egyensúly, amely Libanont egyedülállóvá tette. Ezért a keresztény intézmények támogatása nem pusztán jótékonysági cselekedet, hanem befektetés a békébe és a stabilitásba a Közel-Keleten, keresztények és nem keresztények számára egyaránt. Ezért Magyarország különböző csatornákon keresztül különféle szervezetekkel együttműködve járó hozzá a fenntartásukhoz. Így 2017 és 2024 között a Hungary Helps program mintegy 40 projektet valósított meg Libanonban, összesen közel 17 millió euró értékben az oktatás, a szociális és a kulturális örökségvédelem területén. Különösen büszkénk vagyunk arra, szólt az államtitkár, hogy Libanon keresztény kulturális és vallási örökségének megőrzésére dolgozhattunk, tudva, hogy a kulturális örökség nélkül a közösség identitása veszélyben lehet. A Libanon pillérei őrizni a megtartási című kulturális örökségvédelmi projekt jó példa arra, hogyan lehet hozzájárulni a helyi közösségek újjáéledéséhez vallási és kulturális örökségük revitalizációján keresztül. Jó példa volt a magyar és libanoni intézmények közötti együttműködés is. Szeretném mindannyiuknak megköszönni az elkötelezettségüket, végül az államtitkár szívből kívánt sok sikert a Szent Atya közelgő apostoli útja a Libanonba, hogy tudjan erőt és reményt adni a libanoni társadalomnak, és különösen előmozdítsa azt, amit őszentsége maga is kívánta a közelmúltban, amikor így szólt: legyetek az imádság helyei, a találkozás sátrai, a kiengeszelődés szentélyei és a béke oázisai. Azt kívánta a vendégeknek, hogy a kicsi libanoni történelmi templomok, amelyeket a kiállításnak köszönhetően megismerhetnek, valóban a béke oázisává váljanak. Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy hozzájáruljon ehhez a célhoz. Isten adja meg Libanonnak szentelt erőfeszítéseinket, zárta beszédét az államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentek közösségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunk alkalmával Szent Orsolya életével foglalkoztunk, ma pedig visszagondolva minden szentek ünnepére arra keressük a választ, hogyan lehetünk mi is szentek, és hogyan tudjuk egymást segíteni a szenté válás útján. Sok szentet név szerint ismerünk, ismerjük az életüket, példaként állnak előttünk, jó cselekedeteikből, irgalmasságukból vagy éppen tanításukból mindig tudunk merítkezni. Azon túl, hogy példájukkal előttünk járnak, utat mutatnak, hogyan segítenek minket a szentek? Hogyan vannak jelen az életünkben? Van-e valamilyen szenttel kapcsolatotok? Vagy olyan szent, aki kedves számotokra?
Hozzám Árpádházi Szent Erzsébet áll, különösen közel, ugyanis gyermekkoromban a nagymamám rengeteget mesélt róla, és ezáltal nagyon megszerettem, és hát a mamám neve is Erzsébet volt, és emiatt őt választottam például a Birma szentemnek is, úgyhogy ő nagyon közel áll hozzám.
És az ő életét, meg segítségét te már tudatosan választottad, mert azt mondtad, hogy ő a te Birma szented.
Igen, igen, igen.
De ugye ilyen szent az életünkben a védőszentünk is, akit a keresztségben kapunk. Nem tudom, hogy vagy a védőszentetek, vagy esetleg a bérmálkozáskor védőszentől kapott szentetek, vagy valamilyen más szent kapcsolódik-e egy esetleg úgy az életetekhez, hogy éreztétek a segítségét, a közbenjárását, vagy tudtok olyanról, hogy valaki kérte a Szent Rita közbenjárását, és segített neki. Van ilyen tapasztalatotok?
Nekem dédnagyamám, ő nagyon sokat imádkozott Szent Ritához, és ő nagyon-nagyon szerette, és rengetegszer olvasta a könyvét, és ő nekem mondta anyukám, hogy ő rengetegszer imádkozott hozzá, és ő mindig biztos volt benne, hogy ő meg fogja őt segíteni.
Vagy templomokban biztos jártatok már, és láttatok a falon egy-egy szent körül ilyen kis táblácskákat, ugye? És akkor hálából, köszönetként ennek-annak, és akkor oda van írva, hogy miben segített a lányom, vagy a gyermekért, ugye gyermekáldásért. Úgyhogy látjuk, hogy a szentek jelen vannak az életünkben, valóban segítenek és közben járnak értünk, és ez nem megtapasztalható valóság. Az, hogy a szentekkel valamiféle közösséget alkotunk, ahogy arra ti is utaltatok, ahogy ezt Regi is mesélte, ez azt jelenti, hogy a szentek közösségéhez tartozik valamiféleképpen minden ember, aki reményét Krisztusba veti, és a keresztelés által hozzátartozik, akár meghalt, akár még él. Az egyházunk nagyobb és élőbb, mint gondolnánk. Egy mennyet és egy földet átfogó közösség ez. Élők és holtak. Azok, akik már Isten dicsőségében vannak, és azok, akik egy tisztulási folyamaton mennek át, és azok is, akik még földi életük során küzdenek a szentéválás útján. Ez az egyház közössége, ugye beszélünk dicsőséges egyházról, a szenvedő egyházról és a küzdő egyházról. Ennek a közösségnek a tagjai a minden szentek is. Kik ők? Hol vannak szerintetek a minden szentek ebbe az egyház hármas tagolásába? Ugye ők még itt élnek köztünk, itt a küzdő egyházban, vagy ők azok, akik esetleg a tisztító tűzben vannak még, egy tisztulási folyamaton mennek át, vagy ott, ahol a szentek a mennyei dicsőségben, a dicsőséges egyházban?
Hát akkor valószínű, hogy a dicsőséges egyházban vannak ők, ugye, erre így következtetve a minden szentek népből.
Igen, 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 jó mondja, Regi. Ismerjük őket név szerint?
Hát nem igazán.
Nem, azért mondjuk, hogy minden szentek, mind azok a szent életű emberek, akik a mennyországban vannak. Bizonyosan nem tudunk róluk, ezért nem név szerint ismerjük őket, de egészen biztos, hogy sokkal többen vannak a mennyországban, mint akiket név szerint számon tartunk. A minden szentek ünnepe egy nagyon régi ünnep napja az egyháznak, úgy 609-ig nyúlik vissza ez az ünnep. Ekkor a pápa a római Panteon, ez a római birodalom minden ismert és ismeretlen pogány istenének szentelt templom volt eredetileg. Tehát ez a 609-ben történt, hogy a római pápa a Panteont Szűz Mária és a vértanúk tiszteletére szentelte fel. Ez az ünnep sokat elárul arról, hogy kiket tekintett az első időkben az egyház minden kétséget kizárólag szentnek. A szűzanya mellett ugye a vértanúk azok, akik vérükkel és halálukkal tettek tanúságot hitükről és az igazságról, Jézus Krisztusról. A keresztény közösség az első időktől fogva szentként tiszteli a vértanúkat. A keresztények számára ez volt az első évszázadokban a szentéválás első biztos útja, tehát a vértanúság. Azt mondtuk az előbb az egyházról, hogy ez egy élő szeretett közösség, amelynek vannak élő és már meghalt tagjai. Ezt a közösséget Szent Pál a Korintusok azért levelében nagyon szemléletesen a testhez hasonlítja. Így ír róla. Eszter, légy szíves, olvasd már fel ennek a levélnek a részleteit.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testté lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben tetszése szerint. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. S ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyként tagjai.
Ugye ez egy olyan különleges közösség, amint nem az egy nyelv tart össze, nem a nemzet, nem a polgári állapot, vagy társadalmi státusz, hanem valami egészen más dolog. Egy olyan közösség, amely minden egyes tagja, a közösség egy fontos alkotó eleme, ahol a tagok szoros kapcsolatban állnak egymással, és olyan szoros kapcsolatban, hogy ez már egy függés. Ugye egyik a másik nélkül igazából nem működik jól. Az együttműködésük, kölcsös együttműködésük az feltételei az egész közösségnek, az egész testnek a működését. Egy jól működő közösséget ma is úgy tudnánk leírni, szerintetek milyen egy jól működő közösség?
Segítenek egymásnak bármiben, tanácsokat adnak egymásnak, esetleg kijavítják a másik hibáját építő jelleggel.
Igen, ugye, hogyha valakinek valami kudarca van egy családba, vagy egy kisebb közösségben, az mindenkinek fáj. Ugyanúgy, hogyha valaki kapott egy jó oklevelet, vagy valami versenyen eredményt ért el, akkor azna mindenki örül, az mindenkinek dicsőség. Ugye mindenki úgy érzi, hogy ebben az ő munkája is benne van. Az egyház élő és meghalt tagja is tudnak vajon egymásnak segíteni? Mit gondoltok róla?
Igen, tudnak, mivel hogyha imádkozunk a szeretteinkért, akik elhunytak, azt ugyanúgy tudjuk segíteni őket ezzel.
Igen, igen, igen. Ugye azt mondtuk, hogy egy közösséget alkotunk, és ahogy a földi közösségben, amit a mindennapokban megélünk, nagyon is tapasztaljuk, hogy mennyire tudjuk egymást segíteni, akkor ez így működhet az egyház egészen te környezetében, ahol ugye az élő és az egyház meghalt tagjai is ott vannak. Itt a Gabi már utalt rá, hogy ugye azt mondtuk, hogy a halált áthidalva is tudunk egymásnak segíteni. Hogyan tudnak bennünk segíteni a szentek?
Közbenjárásukkal, példájukkal és csodáikkal.
Kézzelfogható az ő segítségük? Eszter?
Hát például, hogyha le vannak írva ilyen csodák, ahol már a szentek segítettek valakiknek, akkor abból mi is kapunk egy kis hitet, hogyha mi is kérjük a segítséget, akkor valószínűleg, vagyis biztos, hogy segíteni fog valahogyan.
Igen, illetve az az érdekes, hogy ezt említetted a csodákat, hogy ezek elképesztő dolgok. Annyira kézzelfoghatóak és valóságosak, és egyben mégis elképesztőek, és azt mondják, hogy hétköznapi értelemben lehetetlenek, hogy ezáltal valóban egy nagyon erős jelet kapunk tőlük, nem csak az ő szentségükre vonatkozóan, hanem erre a közösségnek az erejéről is nagyon sokat mondanak ezek a csodák.
Az esküvő legvégén bort készítesz. A fájdalom völgyében forráshoz vezetsz. A föld, amin feküdtem, végül enyém lett. Adtál és elvettél, áldom szent neved. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látlak, tudom, te élsz. Az Úr ellenségemet. Megtanítasz járni a hullámok között, amikor könnyű, amikor nehéz, te nem változol meg, örökké élsz. Áldott az Úr neve, 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 oh, áldott az Úr neve, áldott az Úr neve, áldott az Úr neve. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látva, tudom, te élsz. Elmúlt a képen, hűséges voltál, de nem változol meg, örökké rád. Áldott az Úr neve, 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 áldott az Úr neve. Esküvő legvégén új bort készítesz, te adtál és elvettél, áldom szent neved.
Mit gondoltok? Azért segítenek a szentek minket, mert megérdemeljük, mert szépen élünk, ügyesen járjuk a keresztény életünk útját, vagy sokat imádkozunk, esetleg a jó cselekedeteink jutalmául. Mit gondoltok, van ennek valami köze ahhoz, hogy közben járnak-e értünk, vagy mennyire segítenek minket?
Hát szerintem azért ez ennyire nem egyszerű nyilván, hogy fontos az is, hogy ilyen életet éljünk, és segítenek, de szerintem, ha valaki mondjuk nem feltétlenül vallásos, és ő is kér egy szent segítségét, akkor azért nem fogják elítélni onnan föntről, mert éppen nem ment el egy aktuális misére, hanem szerintem ugyanúgy segítenek nekünk. Viszont amiben a legnagyobb segítséget tudják nyújtani, az szerintem az élet útjuk, az élettörténetük, és akkor gyakorlatilag arról, abból tudunk példát venni, hogy nekünk is hogy kéne élnünk az életünket, és ezzel segítenek a legtöbbet, hogy egy példát, egy utat mutatnak nekünk, hogy így kellene valahogy nekünk is rendezni az életünket.
Igen.
És ez lehet egyfajta motiváció számunkra.
Nagyon is. Ugye ez számos ember nem csak meggyógyult egy csoda folytán, vagy mondjuk gyermekáldásban részesült, hanem a személyes élete is megváltozott. És ugye igazából ez a csodának a szerepe, hogy nem csak, hogy választ kapunk egy adott aktuális kérdésünkre, hanem hogy a közbenjárás következtében, a csoda következtében elindulunk egy úton. Hogy ez a csoda túlmutat azon, hogy megoldódott egy nehézségünk, hogy kaptunk egy ajándékot, hanem elindít minket a szentté válás útján. A szentek és az általuk képviselt különféle lelkiségek más-más kapun át vezetnek bennünket a hit középpontjába és az Isten iránti odaadáshoz. Mindig szólíthatjuk a szűzanyát, égi édesanyánkat, a védőszentünket, legkedvesebb szentünket és elhunyt hozzátartozóinkat is, akikről azt gondoljuk, hogy megérkeztek Istenhez, mert segítenek és mindig támogatnak bennünket. De nem csak közbenjárásukkal segítenek minket, hanem ahogy mondtátok, a tanításukkal és életük példájával is, hiszen őket követve mi magunk is Krisztus követőkké válhatunk. Milyenek a szentek szerintetek? Miben mások, mint mi? Hogyan tudnátok a szentségük lényegét megragadni?
Szerintem az is azért hozzátesz, hogy egy elég erőteljes krisztusi életet élnek, hogy betartják mondjuk a 10 parancsolatot, nem feltétlenül a vágyaiknak élnek, és azért mindennapi örömöknek, hanem inkább azt nézik, hogy az Istennek mi lenne a jó, és hogy ezt helyezik előtérbe. És például én rengeteg szentet olvastam, akik mondjuk maguk helyett inkább másokkal törődnek, és mindenüket odaadják, és ez a végtelen szeretet teszi szerintem különlegessé a szenteket, amit mások iránt éreznek. És az a feltétlen segítség, amit adnak, és én például ezért csodálom őket annyira.
Máshol van a centrum az életünkben, ugye mi soktorosztól azt tapasztaljuk, hogy mindenféle külső elvárásoknak, vagy akár csak a saját vágyainknak, mások tetszésének akarunk megfelelni, neki pedig egy egészen pontos iránytőjük van, ugye a lelkiismeretünkön keresztül, ez pedig Jézus Krisztus, az ő életük központjában ő áll. Ezért képesek akár sokszor önmaguk vágyairól, törekvéseiről lemondva másokon segíteni. De hogy kicsit pontosabb képet kapjunk arról, hogy milyen is egy szent, hogy milyennek kell lenni egy szentnek, szerintem ismét kicsit forduljunk vissza a 8 boldogság felé. Máté evangéliuma boldogokról beszél, hogy a boldog mondások során, de valójában mikor nyerik el az örök boldogságot azok, akikről Jézus beszél a 8 boldogságban. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy akik boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Akkor talán azok, nem biztos, hogy jól fogom megfogalmazni, én így látom, hogy talán azok arról beszél, hogy akik nem hagyják semmi módon letéríteni magukat mondjuk a hitükről, vagy harcolnak azért az igazságért, amit ők éreznek, és nem hagyják azt, hogy mások bármilyen módon befolyásolják őket, hanem van egy adott céljuk, egy adott motivációjuk, és afelé mennek, és abból nem engednek, azt nem engedik el. Legyen például ilyen a hit, az igazság, vagy mondjuk a másik ember mellett kiállni. Én így tudnám értelmezni.
Igen, de mert ugye nincs itt előttünk a teljes szöveg, tehát ezt itt teljesen jól mondtam, de hogy ezt a boldogságot nyilván, hogy töredékében már itt a földön megtapasztalják, mint hogy mi is megtapasztaljuk. De ez az ígéret igazából mikorra vonatkozik?
Talán a halálunk utára, amikor úgy feltámadunk és üdvözölhetünk Istennel.
Én azt gondolom, hogy a szövegben is, hogy tehát van ilyen jövőre mutató lesz, hogy majd kapnak, majd megvigasztalódnak, ők is az irgalmas Jézussal fognak találkozni. És ez mutatja nekünk, hogy azok nyerik el ugye az örök boldogságot, a mennyország dicsőségét, akik a földön ezeknek a kritériumoknak eleget tesznek. Na nézzük meg, hogy mik ezek. Ugye, mint mond a 8 boldogság azokról az emberekről, akik részesülnek a mennyek országában. Ugye itt részesülnek majd Isten vigasztalásában, irgalmában. Kik ezek? Milyen emberek ezek? Kik a mennyei boldogság örökösei?
Kik lélekben szegények, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők, szomorúak, szelidek.
Akik éhezik és szomjazzák az igazságot.
Nagyjából el is mondtuk. Marad még arra, ki maradt?
Hát igazából csak annyi, mondjuk, hogy amit elmondott az előbb, hogy üldözés szenvednek az igazságért, és ezért lesz az övék a mennyek országa.
Mit jelent az, hogy a lélekben szegények? Ugye erre a regi utalt már itt a vágyainkkal kapcsolatban, hogy mi a vágyainkban nagyon gazdagak vagyunk, ugye? Tehát a szép ruhától tekszve az illatszerekig, jó, vannak ilyen tanulmányi céljaink is, de szerintem még a házasságot is néha Isten elé tudjuk helyezni. Ugye képesek vagyunk elhízni, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha megkapjuk azt a 180 centis férjet diplomat a táskával, szemüveggel, a diplomával, vagy valami ilyesmi. De hogy aki lélekben szegény, az úgy szegény, ahogy erről beszéltünk, hogy az ő szívében nem ilyen vágyak ülnek, hanem egyetlen egy ügye van, ugye azt is mondták, hogy együgyűek a szentek, mert Jézus Krisztus ügye fontos számukra. Na van még itt egy érdekes, hogy szomorúak. Ez meg ugye különösen hangzik, most boldogok vagy szomorúak? Na ez is ugyan nehéz, hogy a szomorúak nagyon jó, de hogy mi miatt lehetünk szomorúak?
Hát igazából végtelen sok dolog miatt, mondjuk tárgyak, családtagok, barátok elvesztése, vagy ha valami nem úgy jön össze, hogy tervezzük, vagy ha valamibe belefektetünk adott mennyiségű energiát, és akkor nem térül meg. Nagyon, nagyon tág ez a fogalom, hogy szomorúság is nagyon-nagyon sok mindentől lehet. Az is, attól is lehet mondjuk, hogy nem tudom, elesünk az utcán, és akkor ránk nevet egy kisfiú, és akkor már ettől is lehetünk szomorúak.
Igen, igen, valószínű, hogy azért itt Jézus nem ilyen szomorúságra gondolt, mert amiket most így felsoroltunk, azok körülbelül azok, hogy ezek a vágyaink, földi vágyaink, ha nem teljesülnek, ugye kudarcot valunk, akkor szomorúak vagyunk. De Jézus egyszer felhívja a figyelmünket a síróasszonyokra, vagyis ez a keresztút egyik stációja. Amikor Jézus találkozik a síróasszonyokkal, és emlékeztek, hogy azt mondja nekik valahogy, úgy mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat, magatok miatt, ugye? És hogy miért kell magunk miatt sírnunk? Nem azért, mert valakit elveszítünk, akit esetleg nagyon szerettünk, hanem a bűneink miatt. Hogy igazából ez az igazi bánat. Ugye, amikor valamit... Ezt szerintem mindenki érezte már a szívemén, ezt a szomorúságot, amikor elrontunk valamit. Na ez a szomorúság. A szelídek, azt gondolom, hogy bár egyre kevesebb szelídséggel találkozunk a hétköznapok során, de ez azért egy jól megragadható fogalom. Az irgalmasságról Jézus szintén nagyon sokat beszél, és nagyon érdekes, hogy itt újra előkerül, amikor az üdvösségünkről van szó, mert akkor kerül még elő, akkor beszél az irgalmasság test és lelki cselekedeteiről. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, és ott megmondja, hogy kik állnak az Úristen jobbján és balján a végítéletkor, és a mérce az irgalmasság lesz. A tiszta szívűek pedig, kik lehetnek a tiszta szívűek?
Talán azok, akiknek mondjuk Isten foglal helyet a szívében az ilyen földi vágyak és ilyen bűnök.
Igen, helyet. Igen, valami ilyesmi. Ugye, amikor teljes jó indulattal vannak, igen, minden embertársuk irány, nincs bennük harag, gyűlölködés, megosztás, veszekedés, hanem mindenki felé képesek jó indulattal lenni. No, hát ez az út, amit a nyolc boldogság elénk tár, ez igazából nekünk is szól. Erre mi is meghívást kaptunk, arra, hogy szentek legyünk. Mi is a mennyország és az örök élet örökösei vagyunk. Teréz anya azt mondja, hogy szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk. Neked is, nekem is. Életünknek az az értelme, hogy szeretetben egyesüljünk Istennel. Meg kell engednünk Istennek, hogy a maga életét élje bennünk. Ekkor leszünk szentek. Az ember csak a keresztény élet szentségben válik azzal, aminek Isten gondolta el a teremtéskor. Az élet szentség azonban nem az embernek valamilyen maga csinálta tökéletessége, hanem egyesülés az ember élet szeretettel, Krisztussal. Így nyerünk új életet Krisztusban. Lisszaui Szent Teréz azt mondja, hogy az Úr nem kíván tőlünk nagy tetteket, csupán odaadást és hálát. Nincs szüksége alkotásainkra, csak szeretetünkre. Mit gondoltok, mikor kezdődik el a mi örök életünk? Mikor kezdjük el mi is felöltenünk magunkra Krisztus képmását? Ugye időben élünk. Minden változás az életünkben az időben történik.
Esetleg a megkeresztelkedésünkkor? Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag akkor az egyházban újjászületünk.
Igen, igen, pontosan. Igen. Aha, igen. Amikor feltámadunk, akkor már testet is kapunk. Nem is halálunk pillanatában, mert hogy ez az út, ez elkezdődik egészen hát a keresztségben, ahogy a regi kapta. Ugye az örök életünk a kereszteléssel kezdődik. Isten, pontosan azért, mert Isten örökké szeret bennünket. A kegyelme által folyamatosan hív minket. Hív minket egy krisztusi életre. A szentéválás útján végül nem csak Jézus Krisztussal fogunk találkozni, hanem legigazabb önmagunkkal is. Ezen az úton segítenek hát bennünket a szentek. Régen a Minden Szentek ünnepe, egyébként ez ma is egy ünnepnap, egy kötelező egyházi ünnep, ez egy nagy ünnep, mert hogy ez az elhunyt lelkeknek a mennyei születésnapja. Úgyhogy ez régen is egy ünnepnap volt, és mint ilyen, úgy mondják, hogy dologtiltó nap volt. Ilyenkor nem lehetett mosni, takarítani, káposztát eltenni novemberben, ez már esedékes. Ez is jelezte azt, hogy ez egy fontos ünnepnap volt. Ez egy fontos nap a mi életünkben, és a szeretteink, elhunyt szeretteink életében is. Ezek a szép szokások mind a halottainkkal való szent közösségünkről tanúskodnak, minden szentek közbejárásáról és a tisztító tűzben lévő lelkek segítségéről, mindnyájunk szentté válásának útjáról. Megköszönve a hallgatók figyelmét, a műsorunk befejezéseként C.S. Lewis gondolataival bátorítjuk egymást és a hallgatókat a szentté válás útján.
Engedjük hátán magunkat, hogy megtaláljuk valódi énünket. Veszítsük el életünket, és megmentjük azt. Vessük alá magunkat a halálnak, törekvéseink és dédelgetett vágyaink halálának minden áldott nap, és egész testünk halálának a legvégén. Adjunk meg magunkat lényünk minden sejtjével, és örök életet fogunk találni. Semmit ne tartsunk vissza. Semmi sem lesz igazán a miénk, amit nem ajándékozunk el. Semmi nem fog föltámadni a halálból, ami nem halt meg bennünk. Ha magunkat keressük, hosszú távon csak gyűlöletet, egyedül létet, kétségbeesést, haragot, romlást és pusztulást fogunk találni. De ha Krisztust keressük, meg fogjuk őt találni, s fel együtt mindent ráadásként.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekelőtt!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2020. november 11-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.